Végül kiárod ránk a lélek a magasból, akkor majd a puszta kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik, a pusztában is jog lakik, a kertben igazság honol. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, meghódol a mi lelkünk te előtted, Urunk. Te vagy éltetőnk, megtartunk, gondviselünk, testünknek, lelkünknek táplálója. Urunk, szeretnénk hálát adni neked a megtett útért ezen a héten is, ezeknek a napoknak minden egyes perceiért, a próbatételekért, éppen úgy, mint az azokban elrejtett szeretetedért, az igékért. Köszönjük, Urunk, hogy te nálad van most is az élet igéje, és Urunk, ezt te meg akarod adni nekünk mindnyájunknak, oda akarod ajándékozni az életeinkbe, mint egy drága kincset, mint az élet forrását, hogy aztán legyen miből merítenünk, legyen élő vízünk, amely által soha többé meg nem szomjúhozunk. Urunk, kérünk téged, hogy hadd áradhasson most is a magasból a lélek. Könyörgünk, Urunk, hogy hadd lehessünk teljesek, szentelkednek gazdagságában a lélek ajándékaiban. Könyörgünk, Urunk, életeinkért. Urunk, te tudod a testet és a lelket egészségesen működtetni. Urunk, a te kezedbe tesszük le mindazt, amink van. Kérünk, légy gyógyítónk, és légy gyógyítója minden beteg testnek és léleknek. Könyörgünk, Urunk, hogy te tartsd kezedbe a mi elménket, a gondolatmenetünket. Urunk, igéd által te világíts be most, oda abba az elrejtett szentélybe is, ahol ott legbelül életre kelnek a vágyak, az érzelmek, az indulatok. Könyörgünk, édesatyánk, hogy légy itt közöttünk, te légy itt a templom padok között, te járj itt közöttünk, te ölelj át bennünket, míg igédre figyelünk, s könyörgünk, Urunk, hogy eleveníts meg bennünket lélek szerint, hogy ne ehhez a világhoz igazodjunk, hanem a mennyei világhoz a te igéd által Jézus Krisztusban. Kérünk hát, Urunk, hogy áld meg igédet, és tedd befogadóvá lelkünket, elménket, hogy, Urunk, veled együtt tudjunk ebből a templomból majd hazamenni az élet nagy Isten tiszteletére. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, légy itt közöttünk, az Úr Jézusért. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném olvasni, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének 12. részében, annak is az első 8 versében. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hitmértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is, ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk, a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Kedves szeretett testvérek, nehéz az élet. annyi fele kéne, hogy szakadjunk, annyi mindenhez kell, hogy alkalmazkodjunk ehhez a mai világhoz, ennek a rendjéhez, normáihoz. De amikor az ember reggel felkel, és áttekinti a napot, a napokat, a heteket, amelyek elé tárulnak, és amikor tisztán látjuk a feladatainkat, hogy hány irányba, hány emberhez kell, hogy igazodjunk, akkor kedves testvérek, hogyha mi csak ehhez a világhoz igazodnánk, igen nagy bajban lennénk. És a világ fiaira ez az igazodás, ez az alkalmazkodás rendkívül jellemző. Természetesen vannak, akik úgy állnak minden ideológiai áramlatban, mint a kőszikla, akik bevehetetlenek, de nem csak e világ számára, hanem sajnos sokszor Krisztus számára is. Nem jó dolog, amikor megkeményedik az embernek a lelke. Nem jó, amikor nem tudja megadni magát Isten megszólító szavának. De hogy kihez és mihez is alkalmazkodunk a mindennapokhoz, hogy mi is számunkra a norma, mi a mértékegysége az életünknek, ezen az estén a napi ége fényében rendkívül fontos. Mert mindnyájunknak alkalmazkodnunk kell sok mindenhez. Amikor egy gyermek megszületik erre a világra, akkor elsősorban annak a családnak a normáját kezdi majd el követni, és el is várja a család minden jövevénytől, minden kisgyermektől, hogy norma követővé váljon, ezért neveljük őket. Többször is figyelmeztetjük őket, hogy tanuld meg, jegyezd meg, ezt így illik. És aztán belenevelődik a gyermekbe. Jobb esetben egyfajta belső tartásává lesz majd, ha felnő, ha rájön arra, hogy ezek értékes dolgok, amelyekre érdemes odafigyelni. Mert életmentő, hogyha valaki tudja azt a mai világban is, hogy mi illik, és mi nem illik. Ez is egy fontos norma. Ez is egy fontos tájékozódási pont a mai világban. De kedves testvérek, ez még mindig ez a világ, amihez alkalmazkodunk. Annak idején, amikor a mentál higiénét végeztem Budapesten a Semmelweis Egyetemen, akkor Grezsa doktor, aki a tanárunk volt, elmondta, hogy felejtsék el azt a szót, hogy normális, olyan nem létezik. És hát teljesen el voltunk kábulva attól, hogy hogyan mondhat ilyet. Hát azért minden ember úgy gondolja, hogy amit gondol és amit követ, az normális. És azt mondta, hogy gondoljanak bele, hogyha egy adott társadalomba azok az értékek kezdenek majd felszínre törni, amelyek nem elfogadottak, de mégis a többség már ezt képviseli, akkor az lesz a normális. És megértettük, hogy nem a mennyiség, nem a tömeg, nem a létszám dönti el azt, hogy mi a norma, hogy mi a normális, hogy mi a követendő, hogy mi a jó, hanem aki egyedül eldönti azt, hogy mi a jó az ember számára, az az élő Isten. A Szentlélek ezért adatik számunkra, azért árad ki a magasból, ezért töltekezhetünk be vele, mert az Úr Jézus azt ígérte, hogy ő elvezet bennünket a teljes valóságra, hogy az igazságot helyesen tudjuk látni. Olyan furcsa az, amikor mindenki mondja a maga igazát. Ez is az életnek egyfajta paradoxona. A sztoikus filozófusok nem véletlenül mondták, hogy végül is mindenkinek igaza van, mert az igazság megközelítés kérdése. Nem így vagyunk sokszor, meghallgatunk egy gyermeket, aztán talán egy másikat, különösképpen, ha iskolai helyzetről van szó, nem véletlenül kérik a pedagógusok azt, hogy a szülők tartsák magukat távol, amennyire lehet az iskolai eseményektől, mert a nevelő tudja azt, aki ott van a gyermekekkel, hogy mi hogyan történt. Ő van a legközelebb, legjobb reménységünk szerint a valósághoz. Kinek van igaza? Nehéz sokszor erre fény deríteni. De boldog az az ember, aki tudja, hogy hol van az igazság forrása, és éppen ezért Pál apostol azt mondja, hogy az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Nem a fölöslegünkre tart igényt az Isten, hanem arra, ami számunkra is a legdrágább. Hát mivel foglalkozunk a legtöbbet, öltöztetjük, tisztán tartjuk, tápláljuk a testünkkel. És azt mondja az Úr igéje, hogy szánd oda, add oda Isten kezébe. Máshol azt tanítja Pál apostola, vagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a Szentlélek Istennek temploma, nem a magatokéi vagytok, hanem Isten drága vére árán megvásárolt tulajdonai. Nem ehhez a világhoz kell, hogy igazodjunk, nem igazodhatunk az emberi ösztön törekvéseknek a világához sem, de nagyon jól tudjuk, hogy az hova vezet. Igazságtalanságokhoz, szeretetlenségekhez, széthúzásokhoz. Olyan tisztán kapta Pál apostol ezt a látást. Add oda mindazt, amit van, a testedet, a lelkedet, mégpedig okos Isten tiszteletként, mert ez a leghelyesebb, ez a legértelmesebb módja az Isten követésének. Ha mindazt, amit kaptunk, mert kaptuk, a testünket és a lelkünket is, nem magunknak tartogatjuk, nem is emberek számára, hanem oda adjuk az Istennek, Uram, itt vagyok. Áldj meg, szűj újjá, töltsd be, és ha jónak látod, küldj. Küldj, ahová szeretnél. Természetesen ebben kockázat van. A kiszolgáltatott, Istennek átadott élet végtelenül kockázatosnak tűnik, amíg nem hitben járó ember számára. Ahogyan kockázatos egy ajtó mögé, ahol teljes sötétség van, belépni, mert nem látom, hogy ott mélység van-e vagy magasság, lépcső-e vagy buktató, éppen így a hit lépése is bátor lépés, bátor döntés. Odaadom, mert az övé, tőle kaptam. Ezután mondja ki Pál, ne igazodjatok-e világhoz. Az igazodás azt jelenti, hogy valamihez mérem, valamihez hozzá igazítom magamat. Mint ahogyan, ha valaki elmegy egy méter áru boltba és szövetanyagot vásárol, akkor az az első, hogy az eladó előveszi a méterrudat, és ahhoz igazítja a szövetanyagot, és amit kértünk, annyit fog levágni belőle. Ahhoz méri, ahhoz igazítja a szövetet. Életünk szövetét kihez igazítom? Mihez mérem? Amikor reggel elindulok, amikor este megérkezem, amikor útkereszteződésekhez ér az életem, amikor döntenem kell, amikor beteg vagyok vagy fáradt, amikor kétségek gyötrenek, amikor talán nem tudom, hogy hogyan lesz holnap, vagy hogyan lesz tovább. Sokan, amikor munkájukat elveszítik, még nem látnak semmit, sötétben vannak. Ezekben a nehéz pillanatokban is kell egy igazodási pont. Kihez mérem az életem? Kire tekintek fel? Ahhoz, hogy ne világhoz igazodjunk, azt mondja Pál, hogy ez kell egy nagyon fontos dolog. Változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző, ami tökéletes. Annak idején a mentálhigiénés vezérige, ilyen is van, éppen ez volt a Páli levélből, változzatok meg elmétek megújulásával. Nagyon sok minden azért nem működik, kedves testvérek, mert nem jó a gondolatmenet. Hányszor döbbenünk erre rá? Olyan jó ember, olyan jókat lehet vele beszélgetni, de az a csapás irány, ahogy gondolkodik, az nagyon, az nem jó, azzal nem tudunk mit kezdeni. És vajon Isten nem így lát bennünket? Azt mondja, hogy drága árán vásároltam meg, mennyi mindent fektettem belé. Valamelyik nap a napige olyan drága volt, amikor az volt talán éppen a szerdai napon tegnap, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. És az ige magyarázó azt mondja, hogy Isten olyan sokat fektetett beléd, te az övé vagy, azt hiszed, hogy csak úgy eláll mellőled, hogy magadra fog hagyni téged? Nem, nem hagy el téged. De a legnagyobb gondot mégis a gondolatmenetünk okozza. Kedves testvérek, ez úgy alakul ki, hogy gyermekségünktől fogva, ahogyan elkezd az ember értelme nyiladozni, elkezdünk gondolkodni a világról, családról, tanulásról, emberekről, életről, halálról, és egyszer csak a gondolatoknak lesz egy útja, lesz egy csapása, hogy milyen irányt választ az én gondolatom, az lesz a gondolat menet, és arra rááll az életem. És nagyon nehéz ezt megváltoztatni emberi erőből, lehetetlen. Hányszor szeretnénk megváltoztatni embereket, talán családon belül is, vagy a rokonságba, vagy a szomszédságba. Mennyi mindent szeretnénk megváltoztatni, és azt látjuk, hogy emberi ráhatással, emberi erővel, sőt, még zsarolással sem megy. Nem megy, gondoljunk csak a házasságokra. Mennyire szeretnénk megváltoztatni talán a másikat, míg feltételeket is szabhatunk, adhatunk, megvonhatunk, és azt látjuk, hogy nem megy. Nem, önerőből nem megy. Hogyan jöhet létre az értelem megújulása, hogy meg tudjuk ítélni az Isten akaratát, hogy fel tudjuk fogni azt, hogy mi az, ami Isten szerint jó, és mi az, ami Isten szerint rossz. És erre is ad választ az apostol. Azt mondja, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Ez a célja az értelem megújulásának. Hit által, Szentlélek munkája révén, az ige által. Kedves testvérek, ami életünk számára a legnagyobb hatalom, az Isten igéje. Az Isten igéje élő és ható, a zsidókhoz írt levélbe van csodálatosan kifejtve mindaz, amit az igéről tudnunk kell. Olyan, mint a két élő éles kard, megsebez és bekötöz. Olyan ez, mint amikor a sebész professzor a legártalmasabb, daganatos szöveteket el kell, hogy távolítsa, ehhez szike kell, ehhez vágás kell, ehhez beavatkozás kell. És amikor ez megtörténik, akkor utána létrejöhet a gyógyulás, hosszú idő kell hozzá. Kell idő, mire a sejtek újból egészségesen kezdenek el működni. Számon tartják a viselkedés kutatók azt, ahhoz, hogy egy rossz szokást az ember levetkőzön, és egy újat meg tudjon gyökeresíteni a mindennapjaiban, ahhoz körülbelül 6 hónap, fél év kell. Legalább fél évig ki kell, hogy bírjuk az Úristen segítségével, ha valamitől meg akarunk szabadulni, mert rádöbbentünk arra, hogy ez nem jó irányba viszi az életünket. 6 hónapig csak Jézussal lehet kitartani. 6 hónaphoz csak az ő ereje tud elég erőt adni. Vajon készek vagyunk-e erre? Hogy letegyük az óemberi gondolatmenetünket, valóban van-e igazi szomjúság a lelkünkbe, hogy fel akarjuk ismerni az Isten akaratát, hogy elég már az evilági jóból és rosszból, elég már az evilághoz való igazodásból, alkalmazkodásból, megszületette már a vágy az életünkbe, hogy felismerjük az Isten szerint való rosszat, jót, és valóban Istennel akarunk-e járni. Azt mondja Pál, hogy aki ezt a döntést meghozza az életében, és létrejön az életében az elme, a gondolatmenetnek a megújulása, új emberré lesz, vagyis végbe megy az életébe, ugye görög szóval a metanoia, mert itt a gondolat megfordulásáról van szó. Ugye a megtérés, a megfordulás az a metanoia, a teológiai szaknyelvben a megtérésnek a görög szava, ami azt jelenti, hogy az az ember, aki eddig Istentől eltávolodóban volt, olyan döntéseket hozott az életében, úgy alkalmazkodott emberekhez és eseményekhez, hogy Isten ellenes döntések sorozatát hozta meg, távolodott Istentől. A megtért ember, aki megújul gondolatmenetében, egy olyan élethelyzetbe kerül Isten szent lelke által, hogy felszabadítatik arra, hogy Isten felé tudjon haladni. és vágy van a szívébe, hogy Istenhez közeledjék, és hogy egyre közelebb kerüljön. Hadd menjek, Istenem, mindig feléd. Tudjuk, sok keresztje van, de valljuk, hogy de ez az én utam, mert hozzád visz, Uram, mindig feléd. Milyen csodálatos dolog, amikor ez a szívünkben megfogan, hogy hadd menjek, Uram, te feléd. Már annyi mindenhez alkalmazkodtam, szétszedett ez az élet, a roncsává lettem, mert meg akartam felelni, mindenkinek eleget akartam tenni, s rá kell, hogy döbbenjek, Uram, hogy egyedül Istennek kell engedni. De nagy dolog, amikor ebben a feszített tempójú világban, a világhoz való alkalmazkodás kényszerében az ember lelke felszabadulhat arra, hogy nekünk éppen elég az, ha Istenhez alkalmazkodunk. És miért fontos ez? Mert így válik életképessé az életünk. Aki meg akarja menteni az ő életét, elveszti. És azt mondja az Úr, hogy aki elveszti én értem és az evangéliumért, az örökre megtalálja. Hogy élhetek harmóniában, testemben, lelkemben? Hogy élhetek eredményesen ebben a földi világban? Hogy lehetek jó kapcsolatban Istennel és a fele barátommal? Ha megtanulom, hogy Istennek kell inkább engedni, mint sem az embereknek. És ez egy nagy ajándék, amikor el tudom engedni a szorongásokat, a kétségeket, mikor el tudom engedni az állandó megfelelni akarásomat, mikor el tudom engedni az embereknek a szavát, tekintetét, s már nem az érdekel feltétlen, hogy az emberek mit mondanak, mert én már Jézus szemét, az ő tekintetét keresem. Uram, jónak látod-e? És a minden napokban ezt kérdezzük, először nem emberektől, hanem az élő Istentől, Uram, meg tudod-e áldani, jónak látod-e ezt, amely irány felé haladok, amilyen döntést hozok, ahogyan gondolkodom, ahogyan érzem. Kedves-e ez a te számodra? Hogy tegyek vallást a testvéreknek arról, hogy mennyire nagyszerű dolog megváltozó telméjű emberekkel találkozni. Éppen a tegnapi napon egy magánparkolóba helyezett a szívemre egy teljesen vadidegen ember egy igét. Minden embernek vannak talán nehéz órái, és minden nap adatnak ezekből mindnyájunk életébe. És mikor éppen a gyermekért mentem az iskolába, a Kishunyad utcára, ugye ott most már magánparkoló van, akkor a jegyszedő úriember mondta azt, hogy én úgy gondolom, hogy nekem el kell mondanom azt önnek, hogy én istenfélő ember vagyok. Mondtam is neki, hogy már többször találkoztunk, hogy sejtettem. De azt mondja, ő is én rólam. Mondom, ez csak örömre ad okot. És azt mondja, hogy nem tudja, hogy miért, de az Úr a lelkére helyezte, hogy most ezt az igét nekem mondja el. Tehát ő most küldött, úgy vegyem az igét. Azoknak pedig, akik az Istent szeretik, minden a javukra van. Megköszöntem neki. Testvérek, az Úr Jézus mindenütt ott van, ha kell, egy parkolóba is tud szólni hozzánk. Olyan nagy a hatalma, hogy aki az övé, akinek megújította a gondolat menetét, azt tudja szolgálatra használni. Lehet az egy nyugdíjas jegyszedő, lehet az rendőr, katona, tanár, lelkész, orvos, bárki, ha Isten által megújulhatott a gondolat menete, Isten rajta keresztül már tudja végezni a legszentebb szolgálatot, az Isten országába való hivogatást. Azt mondja Pál, hogy miért is fontos az elme megújulása, miért is fontos az, hogy józanul tudjunk gondolkodni az Istentől kapott hit mértéke szerint, mert van egy a mi testünknél még fontosabb test, ha szabad ezt így mondani, ez pedig a Krisztus teste, az egyház. és amennyire fontos az, hogy a mi testünk, organizmusa egészségesen tudjon működni, gondoljunk bele szív, tüdő, kiválasztó szervek, neuronok, idegpályák, keringés, aztán az érzékszerveink, a látás, hallás, szaglás, tapintás, az ízérzékelés, mennyi mindent adott nekünk az Úr, mennyi mindennek kell harmonikusan működni a testünkben ahhoz, hogy azt mondhassuk valakiről, hogy egészséges, minden rendben van a testében. És már csak egy nagyobb ajándék, ha nem csak a teste van rendben, hanem a lelke és a gondolatmenete is. Így válhat az ember teljesen épp emberré, amennyire ebben a világban az Úr Jézus munkája által lehetséges. Azt mondja Pál apostol, hogy ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai, mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is. Aki a prófétálást kapta, akkor a hit szabálya szerint prófétáljon, ha valamilyen más szolgálat adatot, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk, a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Vagyis a gyülekezet egy élő organizmus, olyan, mint a test, csak ez a Krisztus teste, és ennek a tagjai mi vagyunk, kedves testvérek. Ezért kell, hogy megújuljon a gondolatmenetünk, ezért kell, hogy meg tudjuk ítélni, mi az Isten akarata, mi az, ami ő szerinte jó vagy rossz, ezért kell, hogy a lélek kiáradjon a magasból, hogy fogadhassuk be az életünkbe az ő kegyelmi ajándékait, mert a gyülekezet akkor egészséges, akkor élő organizmus, hogyha abban a kegyelmi ajándékok megfelelően tudnak működni. Mindenkinek fel kell ismerni a neki adatott kegyelmi ajándék szerint, a hit mértéke szerint, ezt a kettőt említi Pál, hogy milyen kegyelmi ajándék adatot neki, és abban hadd szolgáljon. Abban azon keresztül hogy tudjon Isten rajta szolgálni, hogy tudja építeni a gyülekezetet. Ez egy csodálatos dolog, amikor valaki az ige hallgatójából az ige eszközévé válhat. De csodálatos dolog, amikor egy ige hirdető állomás megmozdulhat, és aztán az Úr Jézusnak a kezeiként, vigasztalásaként emberek indulnak el, és viszik Isten igéjét, bátorítását, buzdítását. Nagy dolog ez. Egykor egy ige hirdető lelkész megfogalmazta azt, hogy ő nagyon sokáig elégedetlen volt azzal a kegyelmi ajándékkal, amit Isten neki adott, szégyelli, de így volt. Mert ő úgy gondolta, hogy milyen nagy dolog, amikor valaki kapja a gyógyítás kegyelmi ajándékát. Ő egész életébe ezután sóvárgott, hogy ő úgy szeretne az embereknek segíteni, úgy szeretné őket meggyógyítani. Aztán a másik, ami után sóvárgott, hogy misszionárius lehessen. Milyen nagy dolog vinni távoli, messzi helyekre is az Isten igéjét, sokakat megtéríteni Krisztushoz. És aztán egy evangelizációs alkalmon, ahol ő volt az ige hirdető, és az Úr megáldotta a szolgálatát, és rajta keresztül sok szívhez eljuthatott az Isten igéje, akkor kedves testvérek, az ige hirdető lelkész, ha mondhatom így, elméjében megújult. Mert amikor elője jöttek mindazok, akik új életet kaphattak régebben, vagy a mostani ige hirdetés által, elmondták, hogy kapták a gyógyítás ajándékát, volt, aki misszionárius volt, volt, aki tanító, és ez az ige hirdető megértette, hogy talán nincs is csodálatosabb, kegyelmi ajándék, mint az élő Isten igéjét hirdetni, amely által Isten szent lelke sokakat meg tud szólítani és meg tud ajándékozni. Sose legyünk elégedetlenek azzal, amit Isten nekünk adott. mert a szolgálatra adta, mert szüksége van ránk erre a szolgálatra, erre a kegyelmi ajándékra, itt a gyülekezetbe. Az első korintusi levél 12. részében olvassuk, mert ahogyan a test egyben sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg, mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, s amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok, és így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. A dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Nincs is ennél csodálatosabb ige szakasz talán, amikor a gyülekezet életére gondolunk, amikor a Szentlélek munkájára gondolunk, amikor arra gondolunk, hogy milyen életváltozásokat munkált ki Isten a Biblia embereiben, Tamás a kétkedő, hogyan lett hitvalló, én Uram és én Istenem, hogyan lett Simon Jóna fiából, Péter kőszikla, ember halász. Aztán láthatjuk, ahogyan az egykori Saulusból Pál lesz, mert Isten megérintette elméjét, gondolatmenetét, Isten hatalma és szeretete elég volt ehhez. Vagy nézzük a vámszedő Zákeust, aki a pénzfukarságáról, kegyetlenségéről volt híres, és aztán adakozóvá lett. Négyszeresét fizette vissza annak, amit elrabolt. Boldog az az ember, aki nem e világhoz igazodik, bár ismeri ezt a világot, bár értékeli ennek az értékeit, bár megtartjuk minden országnak a törvényét, és tiszteletben tartjuk annak emberi életet mentő és eszközlő normáit, de ugyan az ige mondja, mi nem e világból valók vagyunk, hanem a mennyei világban van polgár jogunk, és ez nagy boldogság, amikor egymásra találhatunk, és együtt magasztalhatjuk Istent a Krisztus testében, a gyülekezetben. Mit hiszel az Anyaszentegyházról? Hadd zárjam ezt a szolgálatot a KT kérdésével és válaszával. Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig, az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által az igaz hit egységében, magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. Hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Ajándékozzon meg Isten bennünket ezzel az élő hittel, elménk megújulásával, és a gyülekezeti életben való szolgálat által, Isten megtapasztalásával. Amen. Mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, mert ahol véget ér az emberi értelem, az emberi gondolat, az emberi erő, Urunk, te ott tudod felragyogtatni a te gondolatodat, a te igédet és a te hatalmas erődet. Köszönjük, Urunk, hogy ahogyan nem tudott átkelni saját erejéből a vörös tengeren a választott nép, ahhoz, Urunk, a te kegyelmed kellett, a te szereteted, a te csodád, a te erőd. Urunk, te nyitottad meg az imádság ereje által, azt a hatalmas tengert is a keleti szél által, hogy a választott nép száraz lábbal mehessen át a túlsó partra. Urunk, hányszor kerül a mi életünk is ilyen túlerők közé és túlerőkkel szembeni állapotokba. Urunk, hisszük és valljuk, hogy egyedül a te erőd elegendő, hogy megnyisd azt, ami előtt mi. Tétlenkedve, üres kézzel állunk már, mert mindent megtettünk, amit emberileg meg lehet, de mégsem nyílt meg. Úrunk, ez csak kegyelemből lehetséges, egyedül kegyelemből, Krisztusba vetett hit által, és magasztalunk téged ezért, hogy az alázatos és a szerény lelkű ember tudod használni, Urunk, annak tudod megmutatni erődet és hatalmadat, mert akinek még csak a saját erejébe vetett bizodalma van, aki még csupán ebbe a világba veti minden reménységét, és ehhez alkalmazkodik, Urunk, azzal még nem tudsz mit kezdeni, mert még nem nyitott arra, hogy vágyjon utánad, hogy elinduljon te feléd. Urunk, ez a te ajándékod, kérünk, hogy végezd el életünkbe, családjainkba, gyülekezetünkbe, és Urunk, engedd meg, hogy láthassuk a gyülekezetekbe szerte a világon és a mi gyülekezetünkbe is a te élő eleven jelenlétedet, hogy mit jelent az, hogy organikus test a Krisztus teste az egyház, mit jelent az, hogy kegyelmi ajándékok által él és egészségesen működhet. Bocsásd meg, Urunk, amikor csak fogyasztói vagyunk igédnek. Bocsásd meg nekünk, Urunk, amikor csak magunknak gyűjtögetjük a vigasztalás igéit. Buzdítsd fel a mi szívünket, hogy lássunk orcákat, életeket, akiket elénk hozol, hogy át tudjuk adni az igéket, amikkel megörvendeztettél, amikkel megvigasztaltál. Engedd meg, hogy eszközeiddé tudjunk lenni életünk egész útján. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te nem csak meg tudod újítani gondolatmenetünket, nem csak új élettel tudsz megajándékozni, hanem adod kegyelmi ajándékodat. Urunk, fedd fel előttünk, hogy számunkra mit ajándékozol, hogy tudjunk buzdítani, tanítani, örvendeztetni, adakozni, hogy tudjunk, Urunk, tanítani, igét hirdetni, és hogy tudjunk mindezekért hálákat adni. Uram, engedd meg, hogy én is hálatelt szívvel tudjak neked hálákat adni, minden alkalomért, amikor igédet hirdethetem. Tiéd, Uram, a dicsőség és az áldás, mindazokért a kegyelmi ajándékokért, amelyeket a gyülekezet minden tagjának osztogatsz, azért, hogy Krisztus teste éljen, megmozduljon, és a menny felé igyekezzen. Könyörgünk, Urunk, most is életeinkért, családjainkért, gyülekezetünkért. Könyörgünk, Urunk, a Jókai óvodáért, az ott elkezdődő felújítási munkákért. Esedezünk a Jókai iskoláért, az év lezárásáért, az utolsó hetekért, napokért. Könyörgünk, Urunk, hogy légy mindazokkal, akik vizsgákra készülnek, megmérettetésekbe vannak. S Urunk, könyörgünk, hogy árasz ki szeretetedet a betegekre, vigasztaló jelenlétedet a gyászolókra, és Urunk, áldásaidat minden teremtményedre, mert éhezzük és szomjúhozzuk a te jelenlétedet. Kérünk, Urunk, maradj minnyájunkkal, és légy jelen életünk minden percébe. Jézus Krisztus nevébe kérünk, édesatyánk, hallgasd meg imádságainkat. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.